Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
Boldog compiègni karmelita apácák, vértanúk. Franciaországban, az Oise megyei Compiègnében a Kármelt 1641-ben alapították. A királyi vár közvetlen szomszédsága, ahol az udvar minden évben eltöltött néhány hetet, különféle előkelő pártfogókat jelentett számukra. Közéjük tartozott Ausztriai Anna és Mária Terézia királynő. E befolyásos barátságok ellenére a ház szegény maradt. A szerzetes közösség élete a regulának megfelelően folyt. 1789-ben a Compiègni Kármelben 16 szerzetes nővér, 3 laikus nővér és 1 novícia élt. Főnök nőjük Teréz anya, Thérèse de Saint-Étienne-Augustine Lidoine, 1752-ben született Párizsban. Egy gazdagnak nem mondható családból, rendi hozományát Mária Antoinette királynő adta. Egyetlen nővér kivételével a kolostor lakói valamennyien egyszerű származásúak voltak. Erős egységet alkottak. A házban kölcsönös megértés uralkodott. A főnöknő önmaga iránt rendkívül szigorú volt, nővéreit azonban nagy szelídséggel és sok megértéssel vezette. Ők pedig nagyon ragaszkodtak hozzá. A Compiègni karmelita apácákat a francia forradalmat kirobbantó eszmék eredményeként épp olyan kegyetlenséggel ölték meg, mint a középkort is megelőző századok vértanú szüzeit, Antiokhiai Margitot, Alexandriai Katalint, Lucát, Dorottyát, a császár zsarnokok. A francia forradalom egyház ellenes intézkedése már 1789. október 26-án megtiltotta a szerzetesi fogadalmak letételét. Így a ház egyetlen novíciája, Constance Meunier nővér nem tehette le a fogadalmát, de megtagadta, hogy visszatérjen a világba. 1790 elejétől kezdve különféle rendelkezések sújtották a szerzeteseket, helyzetüket napról napra nehezebbé és tarthatatlanabbá tették. A Compiègni kerület direktóriumának tagjai hozzáfogtak a kolostor néptulajdonába került vagyonának leltározásához. Másnap reggel egyenként kihallgatták a nővéreket, és megkérdezték tőlük, visszakívánják-e nyerni szabadságukat. Arra számítottak, hogy sikerül bebizonyítani, az apácák csak szülői vagy más kényszer hatására választották életformájukat. A fennmaradt jegyzőkönyv tanúsága szerint azonban az apácák egyenként mind úgy nyilatkoztak, hogy folytatni akarják szerzetesi életüket. A forradalmárok által püspöki székbe ültetett Massieu püspök gyakorlatilag alig törődött az egyházmegyével. Csupán birtokokat ragadott ki belőle. Úgy tűnik, a kármelita nővéreket is békén hagyta. A helyzet azonban hirtelen rosszabbra fordult, miután számos katolikus pap megtagadta, hogy letegye az esküt az alkotmányra. 1792. augusztus 17-én kibocsátották a szerzetes házak kiürítéséről és eladásáról szóló törvényt. A priornő gondoskodott a városban alkalmas lakhelyekről, s a nővérek világi ruhát öltöttek, mert a szerzetes öltözetviselése már több hónapja tiltott volt. Szeptember 12-én parancsot kaptak, hogy a házat 2 nap alatt ürítsék ki. Az apácák 4 csoportra oszlottak, és egymástól nem messze lévő lakásokba költöztek, amelyeket a priornő bérelt számukra. 2 kapusnő, aki nem tartozott a rendhez, gondoskodott a kapcsolattartásról. Mind a 4 csoportban a megszokott rendben folytatták a közösség lelki gyakorlatait. 1792. szeptember 19-én Compiègni polgármestere aláírás végett eléjük terjesztette, a szabadság és egyenlőség eskü formáját, amely különbözött az alkotmányos eskütől, és amelynek törvényességét az akkori idők számára számos mértékadó egyházi férfiú elismerte. Ennek a formulának az aláírása néhány hónapig viszonylagos nyugalmat jelentett számukra. Az 1792. szeptember elejével kezdődő tömeggyilkosságok már előrevetítették számukra a jövőt. Fölismerték a fenyegető veszélyt, és a priornő vezetésével fogadalmat tettek, hogyha kell, életüket adják Franciaországért. 1793 és az 1794-es év első hónapjaiban a letartóztatások, elítélések és kivégzések mind gyakoribbak lettek a vidéken. 1794 márciusában nyomatékos családi okok arra késztették az egyik nővért, hogy egy ideig a fivérénél lakjon. Egy másik karmelita nővér pedig társához szegődött. Ők ketten így menekültek meg. Májusban egy másik nővérnek, Marie de Ricarnation Philippe-nek különféle ügyei miatt Párizsba kellett mennie. Ez mentette meg az ő életét. Ő írta meg később rendtársai történetét. Június 21-én megérkezett a forradalmi bizottság, és a kármelita nővérek által lakott lakásokban házkutatást tartott. Abban a meggyőződésben, hogy a nővérek fanatikusak és hűek maradtak a királyhoz, a következő reggel letartóztatták, és a vizitációs nővérek egykori kolostorába zárták őket. Három nappal később a házkutatás alkalmával talált és a nővérek ellen felhasználható bizonyítékokat, mindenek előtt forradalom ellenesnek nevezett leveleket a nemzeti konventhez továbbították. Compiègne-i fogságuk alatt a nővérek visszavonták az új alkotmányra tett esküjüket, mert annak érvényessége iránt erős kételyeik támadtak. Július 12-én a konvent rendelkezésére összekötözött kezekkel több kordén Párizsba szállították, majd a conciergerie börtönbe zárták őket. Július 17-én pedig a forradalmi törvényszék elé állították őket. A vádiratból teljes bizonyossággal kiderül, hogy a vád valódi oka a kármelita hivatásukhoz való hűségük volt. A sommás ítélet halálbüntetésre szólt. Összesen 16-an voltak ekkor, a novíciával és a két világi kapusnővel együtt. Amikor a gilotinhoz vitték őket, a vérpadlábánál a szerzetesnők megújították korábbi fogadalmukat, és elkezdték énekelni a Veni Creator Spiritus himnuszt. Utána letérdeltek, hogy fogadják a priornő áldását. A novíciát elsőként, a priornőt utolsónak végezték ki. Földi maradványaikat tömegsírba vetették.